természetjárás, túrázás, vadkemping. Ez a Bakancsos Podcast.
A podcast működését a Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja.
Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Bakancsos Podcast következő epizódja, méghozzá a jubileumi 35.
Karácsonyi különkiadás,
sziasztok, külön kedves hallgatók! Mert ugye nem csak az 50. vagy a 100. adás lehet jubileumi, hanem igazából bármelyik, amelyikre azt mondjuk, hogy ez jubileumi, szóval ez jelen pillanatban a 35. És akkor nem maradjon el a bemutatkozás. Velem szemben álmos fejekkel a virtuális stúdióban.
Snitzer Miklós, álmos fejekkel.
Ja, igen, jó, én meg duplán látok. Álmos fejjel, bocsánat. Én pedig Kovács Kornél vagyok. Hát igen, ilyen korán nem szoktunk felvételeket készíteni. Általában mindig délután jövünk össze, most pedig korán reggel van.
Így van.
De úgy voltunk vele, hogy egyrészt karácsony van, túl van mindenki már az ajándékbontáson, a összes maradék kártyadóros dobozba meg van töltve szépen a kocsonya, a töltött káposzta.
Igen, mert tejfölös doboz már nincs, mert az most olyan drága, hogy abban már nem legúsz.
Igen. De tudod, ezekkel a jégkrémes dobozokkal meg az a baj, hogy nyáron meg kibontanád a fagyasztót, hogy ennél egy jó kis jégkrémet, és akkor gyakorlatilag
nem tudod, mit veszel ki.
A karácsonyi töltött káposzta van még benne ezekben a dobozokban. Oké. Azért is akartunk ilyen hamar és gyorsan felvételt készíteni, mert még friss az emlék, friss az élmény, legalábbis neked, Miki. Ugye az előző adásban arról beszélgettünk, de csak így, hát leginkább elméleti szinten, hogy mit érdemes tudni a téli vadkempingezésről, hogyan érdemes készülni, és most neked is, azt hiszem, még rajtad kívül 4 szerencsés, vagy 3? Mennyi voltatok?
5-en voltunk.
Aha, tehát rajtad kívül még 4 szerencsésnek mondható, vagy szerencsétlennek mondható, nem tudom.
Majd az adás végére kiderül.
Timboráddal sikerült ezt a gyakorlatban is átültetned a Bakonyba, úgyhogy szerintem ez az adás most rólad fog szólni, meg az élményekről, úgyhogy majd amikor én kérdezem jövőre, hogy melyik volt a kedvenc epizódod, akkor majd beleteheted, hogy ez. Na, mesélj, mi vagy
tudtunk? Hallod, nagyon durva volt. Igen, ez most azért jó így ez az adás, mert még ugye mi se beszéltünk a túra óta, vagyis hát a kintalvás óta, és ugye eredetileg úgy volt, hogy Kornél is jön. Egyébként amikor, képzeld el, odaértünk, és akkor megjött a Csiszár Kornél, a Kibu Kornél, akkor Lekovács Kornél osztom.
Ezt most nem tudom, hogy nekem megtisztelő-e, vagy...
Mondom, annyi Kornéllal beszélek folyamatosan, hogy ja, úgyhogy jót nevettünk ezen a dolgon. De hát igen, tehát hát alapfeltevés az volt, hogy a Kibu Kornéllal gyakorlatilag nem tudom, 4-5 éve ismerjük egymást, és még egyszer sem aludtunk közösen kint. Hát használom 3-4 éve a cuccait, folyamatosan abba alszom. És nem sikerült, minden évben halogattuk. Egyszer volt egy ilyen bushcraft találkozom, amikor ő is ott volt, de hát akkor meg ott volt 150 ember, tehát akkor ez nem arról szólt, hogy hú, de jó baráti beszélgetés volt, hanem tényleg rohanás volt az egész. Úgyhogy ennek apropóján elkezdtünk egy ilyet szervezni 3 éve, és akkor most sikerült összehozni, és akkor ugye ide invitáltalak titeket is. Aztán végül igen, úgy jött össze, hogy a Gergő barátom jött Pécsről, jött a Bánsági Matyi, a lámpaguru, aztán jött a Németh Peti barátom Veszprémből, a Kornél és én, és akkor így állt össze ez az 5 fős csapat. És az volt az érdekessége ennek az egész dolognak, hogy hát kimegyünk egy hétvégére decemberben, hát ez semmi kunsz, mindenkinek van tök jó felszerelése, meg szoktunk kínaludni ilyenkor, abszolút semmi probléma nem lehet ezzel az egész, és akkor nem is tudom, talán te voltál, vagy a Matyi volt, aki egy pár nappal a hétvége előtt bedobta így a Facebook csopiba, hogy hát egy kicsit durva időjárás várható.
Igen, elkezdtem, ugye nekem sajnos tényleg nem tudtam összehozni most ezt a hétvégét, de hát nyomon követtem a Facebookon a készülődéseket, és próbáltam segíteni azzal, hogy hogy mindenféle időjárás előrejelzéseket nézegetek. És ugye tényleg a téli vadkempingezés mindenkinek eszébe jut ez a, ami legtöbbször fényképek szoktak szerepelni a Facebookon, hogy reggel fölkelünk, kinyitjuk a sátrat, ott van a napfelkelte, a szikrázóan tiszta égbolt, megcsillan a napfény az uzmarán és a jégcsopokon. És ezzel szemben ugye az volt, hogy egy ciklon indult el Nyugat-Európa felől, vagy talán Dél-Nyugat-Európa felől,
igen.
És háromnapos esőzés, és mire ti kiértetek, Bakonyban volt ugye az Ördögréten a találkozó, az ugye szombat vasárnapra, tehát kétnapos találkozó volt, és úgy mutatta az időjárás jelentés, hogy szombat hajnalban, illetve vasárnap hajnalban ez az esőzés, ez majd át fog csapni havazássá, és ráadásul ilyen 90-110 km/h széllökések is várhatók. Tehát nem épp az a romantikus...
Az ideális függőágyazós hétvége, igen.
Igen. De mondjuk neked ez egy ilyen fétised különben, hogy te csak egy nagy célbe mész ki függőágyazni?
Igen, az a durva, hogy ezzel a csapattal azt hiszem 2 éve ugyanitt voltunk az Ördögréten, meg még akkor voltak velünk páran pluszba, végig szakadt az eső mind a 3 napig, amíg kint voltunk, tehát valószínűleg igen. Aztán ugye, amikor tavaly vagy idén tavasszal, amikor elmentem Pécsre a Gergőhöz függőágyazni, akkor volt az a 120 km/h megállás nélküli szél, ami aztán meghiúsította az egész dolgot, és egyébként tényleg az volt a vicces az egész, hogy én nem meg sem néztem az időjárást, csak megyünk, aztán lesz valami.
Há,
és akkor
figyelj,
így...
figyelj, Miki, ezt tuti, hogy figyelj, föl lehet ám ezt vállalni.
De tényleg olyan volt, hogy és elkezdtétek mondani, és ezt így elkezdtem parázni én, és hogy hát ja, én hát függőágyaztam idén 120-as szélben, én nem akarok 120-as szélben még egyszer így kint aludni az erdőben, és aztán elkezdtem parázni, és akkor pláne az volt az egész, hogy a Gergő meg hát Pécsről jött, és akkor most kocsikázon 5 órát azért, hogy aztán rossz lesz az éjszaka, és akkor mi éjszaka mindenki hazamegy, mert hát most összecuccolunk, ezt mindenki beül a kocsiba, 1 óra alatt otthon van, ő meg 5 órát utazon utána haza. Úgyhogy egy csomót gondolkoztunk, sőt, nála még az is bent volt a pakliba, hogy ha már jön Pécsről, akkor ő péntek reggel akar eljönni, hogy ne csak egy napra utazzon 10 órát oda-vissza. Aztán nem tudta eldönteni. Már annyit röhögtem rajta, hogy írt, hogy na, szerinted menjek, ne menjek, menjek, ne menjek, fú, várja, beszélek az asszonya, hú, ezt mondja, ő azt mondja, és akkor tényleg a pénteki nap az arra szólt, hogy egész nap üzeneteztünk, hogy most jön, nem jön, jön, nem jön. Mert végül is a csapat úgy döntött, hogy ezt az eredeti tervet, ezt a szombat-vasárnapot megcsináljuk, aztán majd meglátjuk, hogy milyen lesz. És aztán meg úgy döntött a Gergő, hogy akkor jön ő is szombat vasárnapra, és szombat hajnalba elindul, hogy ilyen 9:30-re odaérjen, és ez így is alakult. És az volt a durva az egészen, hogy a pénteki napon az nálunk Győrben úgy ömlött az eső, hogy így egész nap Dézsából öntötték. Felhívtam a Petit Veszprémbe, ő is mondta, hogy nála is egész nap szakadt. Hát mondom, akkor úristen, mi lesz itt? Nem baj, kimegyünk, ha rossz lesz, maximum hazajövünk, vagy valami. És kimentünk, hogy felkeltünk szombat reggel, és nem esett az eső. Kiértünk a Bakonyba, és nem esett az eső, és egy deka szél nem fújt, és gyakorlatilag ilyen délután 1-2-ig se szél, se eső, semmi nem volt, úgyhogy brutálisan jól indult ez az egész hétvég, és akkor időjárásilag igazából úgy alakult, hogy szombaton délután kezdett el csöpögni az eső, és aztán így estére már így egész jól esett, de már ilyen 7-8 fele átfordult ilyen havas esőbe, ilyen 9-10 fele meg már havazott. Úgyhogy gyakorlatilag, amikor lefeküdtünk aludni, és másnap felkeltünk, akkor csupa hó volt minden, sajnos nem lett 20 centi hó, szerintem csak ilyen 5 centi volt körülbelül, de azért az így jó élmény volt, hogy így mindenféle időjárási viszonyt így átéltünk. A szél viszont képzeld el, hogy az csak annak ellenére, hogy szombatra mondták már, vasárnap, amikor elindultunk haza, akkor kezdett el ott feltámadni, egész
ha,
odaig
akkor
semmit.
az úgy jól jött ki.
Egy abszolút semmi nem volt így. Ja, szóval... Igen.
Akkor beszéljünk egy kicsit a felszerelésekről, hogy hogyan készült a csapat a téli vadkempingezésre, feltéve azzal, hogy már tudtátok, hogy milyen időjárási helyzetre kell készülni. Mindenki függőágyazott, vagy volt, aki bivakolt, sátrazott?
Hát képzeld el, hogy a végén csak a Császár Kornél függőágyazott. Senki más, hogy azt mondta, hogy ő kemény lesz. Hát ugye időt nem tudtuk, hogy milyen lesz. Azt mondták, hogy nagyon rossz lesz, és én úgy döntöttem, hogy én nem akarom még egyszer azt eljátszani, mint a Gergővel Pécsen, hogy ott szenvedünk a függőágy felállításával, leszakítja a fejünk fölül a ponyvát, dobálja a sátorcövekeket mindenfelé. Gergőnek azóta se lettek meg azok a sátorcövekek, amit kitépett a szél, és így elrepített az éjszakába. Úgyhogy azt beszéltem meg a Petivel, hogy de fej volt a Peti is, hogy igazából mindenki hívott egész nap, hogy na figyelj, most mi lesz, most akkor mi ez legyen, vagy az legyen, hú, én nem merem bevállalni. Így úgy amúgy, aztán mondtam neki, hogy van ott az Ördögréten egy esőbeálló, mondom, arra nem emlékszem, hogy milyen állapotban van, de hát mi aludtunk abban régen. Peti barátom, mikor ott kint voltunk, ő mindig csak abban aludt, mondom, ilyen koszos földes az alja, de hát mégiscsak van 4 zárt oldala, illetve egy kis ajtóval, meg zárt teteje, hát ha szél van, meg minden, maximum oda behúzódunk, legrosszabb esetben a kocsiba is ledöntöm az üléseket, és akkor lehet ott aludni. Megmondom, hozok egy ponyvát, aztán azt meg kifeszítjük a pad fölé, hogyha esik az eső, akkor ott tudjunk ücsörögni. És akkor így én egy kicsit előbb odaértem, bementem már az Ördögrétre, kocsival nem lehetett bemenni, tehát ez a derékig érő sár volt mindenhol a pénteki esőzéstől. Bemegyek az esőbeállóba, és így hát ennek az alja ilyen falécekkel, hát most idézőjelben le volt parkettázva szépen. Tehát én teljesen őszintes volt, és ennek ugye 80%-a fel volt törve, szerintem valaki tüzelőnek akarta felhasogatni, vagy nem tudom, de így szanaszét cseszve, úgyhogy gyakorlatilag ezek az alaptartó gerendák volt, mint 3-4 keresztbe, azon kívül földkupac, földkupac, összetört deszkák mindenhol. Hát mondom, akkor nem biztos, hogy itt lesz az éjszaka, illetve felnéztem a tetőre, és egy csupa lyuk volt a teteje, tele ilyen esőfoltokkal belül, úgyhogy na jó, mondom, akkor ez bukó volt ez a dolog. Hát ugye innentől kezdve volt egy ponyvám, egy 3x3-as kibu ponyvám, akkor mondom, ez lesz a menedékem, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Viszont volt egy nagyon szerencsés helyzet, képzeld el. És ez, hát ezt nem is tudom, hogy fogalmazom meg, de ilyen luxus körülmények között még nem is tudom, hogy aludtam-e valaha. Erről persze a kibu függőágy az ugye eleve luxus körülmény, de a Peti hozott magával 2 darab összehajtható, vagy ilyen kinyitható kemping ágyat, de azt az igazán király, amiben a horgászok alszanak kényelmesen, tudod, amit így kinyitsz, és akkor van egy 2 méterszer 70 centis, tökéletesen egyenes, puha, kényelmes felületet.
Jó, hát az innentől kezdve már nem vadkemping, ez már glamping. Gyakorlatilag.
És aztán elhozta, hogy hát ez tök jó lesz az esőbeállóba.
Na de várjál, csak 2 ágyat hozott, és ti voltatok ugye 5-en, tehát 5-en, volt valami küzdelem érte, vagy...
Nem volt, mert a Gergő a Jimnybe aludt az autójával, amiben jött. A Kornél ugye függőágyazott, a Matyi pedig ő meg sátrat hozott magával, meg ő kutyát is hozott, úgyhogy ő kutyájával a sátorban aludt. Úgyhogy gyakorlatilag ezt így megnyertem, ezt a dolgot. Ja, úgyhogy, de amúgy tényleg nagyon durva volt, ott röhögtem. A videóban ez tök jól látszik egyébként, hogy kinyitom így az ágyat, így leragom, és mondom, ezt nem hiszem el, hogy ágyon fogok aludni az erdőbe, tehát ez nekem ilyen nagyon extrém, mert én ez a hagyományos autós, kempingező, sátorozós témában szerintem soha életemben nem vettem részt, tehát mindig csak ilyen túra szempontból volt ez az egész. De hát megmondom őszintén, hogy amikor odaértünk az erdőbe, és szembesültem azzal, hogy nem lesz esőbeálló, hanem csak egy ponyva lesz kifeszítve, és gyakorlatilag olyan sár volt az erdőben, hogy a ponyvához vannak ezek az alu sátor szövekeim, ami kb. Ilyen 15 centi hosszú, hát az mint a vaj, így kis ujjal le lehetett nyomni a földbe. És ezek kilettek cserélve, vágtam utána fából kb. Ilyen 2-3 cm átmérőjű sátorcöveket, 50 centi hosszút, és azt is így letoltam a földet. Annyira fel volt ázva a talaj gyakorlatilag, hogy ilyen azok a hagyományos szövekek nem tartottak volna semmit végül. Úgyhogy ilyen földön azért ez így nagyon nagy áldás volt, hogy egy rendes ágyon. És akkor oda felfújtam a matracot, fölé ilyen alakba ki lett rakva ez a ponyva, és akkor azt gondoltam, hogy ez milyen jó lesz.
És a reklám után majd elmondjuk, hogy mi történik.
Így van, így van. Ja, szóval nagyon, tehát így tényleg azt vártam az éjszakától, hogy ilyen jó éjszakám még biztos, hogy nem lesz, mert tényleg így felfeküdtem, kipróbáltam, és na, hihetetlen, tehát annyira jó érzés volt, hogy teljesen vízszintesen forgolódok jobbra-balra, nincs az, hogy tudod, leesik a kezed a földre, a vizes levelek közé hozzáér, vagy a hideg föld, semmi, ott vagy az ágyon, és tök kényelmes. Igaz, hogy 7,5 kiló egy ilyen ágy, és méretileg összecsukva is, kb. Ilyen 1 méter magas, és mondjuk 30 centi átmérőjű, tehát nem tudom, hogy létezik-e olyan ágy egyébként, amit így túrázóként lehet vinni.
Ultralight
Ultralight
kategóriában.
ágy, ami legalább mondjuk 30 centivel a föld fölött, vagy mondjuk felfújható, vagy nem tudom, de tényleg ez így brutál, brutál jó volt.
Csinálni
Matracot.
kell.
Hát
Csinálni kell a
egyébként igen.
helyszínen.
Matraccal együtt, hát igen, ilyen bushcraft ágyakból vannak variációk, amiket meg lehet csinálni. Igaz, hogy a napod rámegy, hogy megcsináld azt, hogy olyan kényelmesen és komfortosan aludjál, de amúgy ez ilyen nagy élmény lett volna. Aztán mindjárt jön a fekete leves. De még előtte, gyakorlatilag, figyelj, Kornél, majd a videót, ha megnézed, ez az egész egy ilyen luxus vadcamping volt, de tényleg, tehát úgy kezdődött, hogy a Gergő megjött, kipakolta az autóból oda az asztalra, aztán mindenki mondja, hogy már éhesek vagyunk, kéne enni valamit, és akkor gyerekek, csinálom. Elővette a Petromax cuccait, azt a nagy, most nem jut eszembe a neve, mi ez a Dachshund, az a ilyen
Ah,
nagy
igen, az a nagy
öntött
öntött vas
vas cuccot.
Edény, aminek öntött vas a teteje is, ugye? Tehát
Igen,
az is
igen,
egy
igen,
ilyen
igen, igen.
ultralight
És akkor,
kategória.
ja, abszolút, abszolút, 17 kiló, vagy tudom, valami ilyesmi. Előkapta, és akkor az első fogás az olasz paradicsomleves lesz, és utána pedig paradicsomos húsgombóc. És neki állt, és gyakorlatilag 3 órán keresztül megállás nélkül főzött mindenkinek, és ott készültek a tűzön ezek a ilyen jobbnál jobb kaják, és az estét még betetézte azzal, hogy csinált 2 pizzát ugyanebbe a Dachshundbe, hogy mindenkinek legyen kajája. Forralt bor, én nem is tudom, tehát 1000féle desszert minden az asztalon, fú, nagyon brutál volt.
Olasz napok voltak a Bakonyban.
Olasz napok
Paradicsomleves
voltak.
húsgombóc pizza.
Hú, nagyon, tényleg nagyon durva volt. Eleve nagyon jól főz a Gergő, meg hát szerintem ezt, hogy így szereti is ilyenkor, hogy kiélni ezt a gasztro témát. Amikor legutoljára is kinnaludtam vele, akkor is elképesztő dolgokat rittyentett ott az erdőben. De
De
tényleg...
várjál, egy kicsit menjünk már bele ebbe jobban, mert most még nem reggeliztem, de ez érdekel ez a téma,
Ja, én
hogy
sem.
például a pizzát hogyan érdemes, vagy hogyan csináltátok ott szabad tűzön?
Hát ugye, az mindenki
Mindent
kell.
ott gyúrtatok meg,
Figyelj,
tésztát, csak
minden,
alapanyagok
tehát
voltak?
mindent. Tehát úgy képzeld el, hogy a, mit tudom én, a húsgombócot, akkor hozta a darált húst, hozta külön felszedett a hagymát, fokhagymát, piros paprika, fűszerek, ott kis fatálba gyúrta össze a gombócokat, ott lett minden megsütve, a tésztát is ott készítette, tehát ott is tojás, liszt, gyúrta, kis víz, mert ott kellett hozzá a hideg miatt. Szóval mindent ott csinált, pizzánál szintén van valami receptje, amit majd elkérek tőle, ez a pizza tésztához, hogy hogyan lehet ott, az a lényege elméletileg, hogy meggyúrod a tésztát, és sütés közben kell meg. Tehát, hogy ilyen 2-1-ben dolog, és, de tényleg basszus hallod, olyan finom, mintha simán elmész egy ilyen frankó pizzériába, és kész egy pizzát, és megcsinál, kihozzák, és mondjuk szerintem ez finomabb. Tehát az, hogy ott a tűzön készül, ez ilyen, fú. És akkor leveshez házi, nagyiféle paradicsom, püré, szósz, tehát hogy nem ilyen bolti cuccok, tehát mindenből ilyen atom király dolgokat hozott. És gyakorlatilag ennyi meggyúrta a tésztát, és a titok, amit egyébként még közösen kísérleteztünk ki. Mindenképp kell hozzá a zárt főzőcucc, tehát ez a Dark Chauvin Petromax, enélkül nem tudod megcsinálni, mert ugye mindenhonnan kell, hogy süljön a pizza alulról, fölülről. Ezt, hát szerintem ezt egy fél órával előtte beraktuk a parázsba, hogy ugye átforrósodjon, és gyakorlatilag, ha kiveszed, akkor ez az öntött vas még akár 10-20 percig is képes tartani ezt a meleget. Ugye ez az egyik titok, de nem mindegy, hogy az alját vagy a tetejét is mennyi ideig hagyott benne a tűzbe, mert jártunk úgy is pizzakészítésnél, hogy beletette az alját, meg a tetejét is külön, aztán elfelejtettük, hogy benn van, és egy órát benn volt a tűzbe, és akkor így kivette,
ízott.
akkor, és akkor, hogy akkor, hát akkor mivel ennyire felforrósodott, akkor teszek bele sütőpapírt. Belerakta a sütőpapírt, és a sütőpapír, ami elméletileg nem éghet meg, az úgy lobbant darabjaira, hogy így azonnal befeketedett, és így lángra lobbant az egész. Szóval ezt nagyon el kell találni, hogy milyen hőmérsékletre melegített fel azt az edényt, és akkor az nagyon sokat számít. De ennyi igazából. Most egyébként úgy csinálta, hogy azt hiszem rétes liszt, vagy ilyen darával kent igazából, tehát azt öntötte az öntött vasnak az aljába, és akkor arra nyújtotta ki a pizzát, már úgy, hogy meleg volt, tehát már fel volt melegítve, és akkor az ugye megakadályozta, hogy odaégjen az alja. Rátette a paradicsomszószt, feltétet, sajtot, rá a tetőt, be a parázsba, és akkor még a tetejére is raktunk pár égőrönköt. Szerintem egy ilyen 10-15 perc alatt gyakorlatilag elkészült.
Mindenféleképpen szerezd meg a receptet, és a leírásba tegyük be, mert
Hallod,
hát
már
nyelek nagyokat.
folyik, te nem tudom befejezni a mondatot, mert folyik a nyál. Ahogy mondom, meg hát ugyanígy Matyi hozott nagy edényt, ilyen több literes űrtartalmut, amiben meg forral bort csináltunk. Ugye
Hát ez...
mindenkinek hozni kellett egy 1500 forintos értékű bort, de ugye a Gergő 1800-asat hozott, te mivel nem jöttél, és nem tudtad kompenzálni az 1200 forintos.
Hát én akkor így vittem 0 forintosat, tehát ha az átlagot nézzük, akkor lehet, hogy kijön.
Akkor jó volt, ja. Hát az is ott tényleg, hogy be volt lógatva az edény a tűz fölé, és ott fortyogott folyamatosan a bor.
Na jó.
És figyelj, ott, hogy szakad az eső, ott ülsz a ponyva alatt, kopog a ponyván, lobog a tűz, mert akkor a tüzet raktunk, hogy semmilyen eső nem tudta volna azt eloltani. És így belekortyolsz így a forradborba, így végigcsúszik a meleg így a nyelőcsöveden, a gyomrodba, és így, ez brutál. Úgyhogy
Hát,
össze kell hoznunk hamarosan még egy ilyet.
igen, tehát szerintem most ezt letesszük, és akkor írünk a csoportba, hogy akkor kinek, mikor jó még itt szilveszter előtt gyorsan.
Ja. De
Na
figyelj,
és akkor,
mondom
ja
a
igen,
fekete levest, jó?
ezt, erre vagyok kíváncsi, mert úgyis ezt, tehát remélem most már tényleg lesz
Gondoltam, hogy ezt
szenvedés, meg
akarod
vér.
kérdezni, igen. Tényleg, azt mondom neked, hogy ilyen délután 3-ig no para volt. Tehát tényleg, éppen hogy csak ilyen szitáló eső volt, de az is csak ilyen 1-2-kor kezdődött. És akkor a fiúkkal kihúztunk két ponyvát. Úgy csináltuk meg, hogy a pad, ahol ültünk, oda fölé kilógjon. Gergő hozott magával pont 4 darab ilyen teleszkópos kihúzható botot, ami 2 méter 10 centig lehetett kihúzni, úgyhogy ez pont jó volt az a magasság. Kornélnak volt frankó kibu ponyvája, amit kikötöttünk, és hát az itt szépen fogta a vizet, néha ugye le kellett lökni róla, bár picit lejtésbe raktuk, hogy azért nagyjából lefolyjon róla a víz. És hát ez tök jól működött. Tehát gyakorlatilag több órán keresztül ott ücsörögtünk alatta, beszélgettünk, szuper volt minden, és amikor jött ez az este ilyen 7 óra körülbelül, akkor már nagyon fáztam. Tehát akkor már nem volt elég az, hogy csak így felállsz, mászkálsz ott a tűz körül egy picit. A kocsiban még kint volt egy kabátom. Aztán mondtam a Gergőnek, hogy figyelj, mondom, vigyél már ki, mert ugye ő terepjáróval volt, és ő volt az egyetlen, ugye, aki be tudott jutni a rétre, tehát ez úgy nézett ki, hogy ki mindenki leparkolt a kocsikkal, az ő kocsiába becuccoltunk mindent, aztán ő behozta a cuccokat. Azt mondtam neki, hogy légy, vigyél már ki a kocsihoz. Ott van kint a kabátom, azt akkor a Cornelis, hú, nekem van kint egy nadrágom a kocsiba, akkor azt is hozzuk be, mindent hozzunk be. Az a lényeg, hogy kimentünk, kicsit terepjároztunk ott a dzsúva sárba, tök király volt, mire képes az összkerék. Visszajöttünk, és akkor mondta Gergő, hogy akkor, ja persze, ugye mindeközben bekapcsoltuk az ülésfűtést, meg a maximumra, a 30 fokra a fűtést az autóba, tehát hogy még tetézem egy kicsit a dolgokat. És tényleg mi kiértünk a kocsihoz, meg visszaértünk, a megszáradt mindenem, ami esetleg vizes volt. Jön vissza a Gergő, és mondta, hogy odatolat közel a ponyvához, mert el akarja pakolni a cuccait, ami már nem fog kelleni este, és hogy tolatott oda, ráment az egyik sátorcövekre, és az egész ponyva vizestől leszakadt, és a fiúk, ahogy ültek alatta, így a nyakukba esett az egész ponyva minden vízzel, az asztalon felborult minden, és azt képzeld el, hogy figyelj, egyszerűen egy órán keresztül nem tudtam abbahagyni a röhögést. Tudom, hogy ez ilyen szemét dolog, de egyszerűen én nem tudom, Kornél, hogy mikor röhögtem ilyen jót utoljára életemben, hogy ülök az anyós ülésen, nézek ki az ablakon, szakad az eső, hallasz egy recsenést, és így burul az egész, és így azt látod, hogy ott ülnek, és azt se tudják, mi az Isten van, és a fejükön lóg a vizes ponyva. Hú, hát nekik sajnos ez nem volt ennyire vicces ez a dolog, de a Gergővel úgy röhögtünk, hogy egyszer folytak, egy órán keresztül folytak a könnyeim. Másnap hazajöttem, elkezdtem elmesélni a Katárnak, és nem tudtam abba hagyni a röhögést. Egy órán keresztül röhögtem meg itthon is. Hát sajnos ugye akkor nem volt éppen kezem ügyében a kamera, csak gyorsan a telefont előkaptam, és így a végét még így levideóztam, ott az tök jó visszaadja a videó, hogy mennyire röhögök egyébként, meg a Gergő, és mennyire röhög. Ez sajnos ez egy kicsikét ott szerintem megszakította a jó hangulatot.
Miből gondolod?
Mert így
mármint nem a tiétek, nem a ti jó hangulatotokat,
nem,
mert
igen,
azon éppen, hogy rugott egyet.
Igen, így visszaállogattuk így a ponyvákat, de azt is úgy, hogy remegett a kezem a röhögéstől, miközben raktuk a ponyvát, és aztán eltelt negyed óra, és így mindenki, hogy én megyek aludni, én is megyek. De mondtam, még csak 8 óra van, nem baj, én megyek aludni. Ja, úgyhogy szegények tényleg ott kaptak, de az a durva, hogy ez ilyen önkéntelen reakció volt tényleg, tehát hogy ott így megy az autóval, ülök így a meleg autóban, nézek ki így azt anyós ülésről, és hogy a Gergős megszól, hogy hoppá, ilyen tök nyugodt hangon, és látod, hogy az egész két, tehát mit tudom, 6 méter hosszú volt a két ponyva, érted, összekötve, 3 méter széles, áll rajta a víz, és az ilyen egy másodperc alatt így bezuhan, így bedőlnek a sátorcövegek pont a fejükre. Hú, a szegények, az nagyon, nagyon durva volt. Ja, sajnos tényleg az ott valószínűleg megpecsételte az estének a sorsát.
Igen. A következő találkozót meg azt pecsételte meg, hogy ezt te most ilyen viccesen előadod, és...
És az volt a durva, hogy a Gergő is röhögött, és meghallottam, hogy ő röhög, az még inkább röhögtetett engem, az még inkább röhögtette őt, és ez tényleg ez egy ilyen generált folyamat volt, meg dolog volt, de bízom benne, hogy hát tényleg ez egy ilyen baki véletlen volt, tehát csak közel akart járni, és a sötétben nem látod a fekete kifeszített zsinót, ráadásul az autóból szakadt a haves eső, tehát tényleg ez egy ilyen, és egyébként még tök messze voltunk, csak ugye úgy lettek direkt kifeszítve, hogy minél nagyobb szögben tartsa a ponyvát. Na ja, ez nagyon jó volt. Nagyon király volt.
Nem kéne fölhívni a srácokat, hogy vannak?
Beszéltem velük, jól van mindenki, úgyhogy túlélték a igazi túlélő túra volt. És okay. Hát ugye innen jött az éjszaka, mert mindenki elment aludni.
Ja, igen. A legizgalmasabb rész még hátra van.
Ja, bizony, bizony. Jaj, hát és képzeld el, ezt nem is tudom, hogy tudod-e, de megvan az új Fjallraven hálózsákom, és hát gondoltam, hogyha már itt eleve matracon, vagy hát földön alvás lesz, ami matracon alvás lett végül, akkor kipróbálom. Gyakorlatilag az elmúlt 3-4 évben csak top 2-ben aludtam, még hogyha földön alvásról volt szó akkor is, És aztán tök kíváncsi voltam rá, hogy hát milyen lesz az, hogy 1000 éve nem volt olyan, hogy a fejemet is bele tudom bújtatni. És hát megmondom neked őszintén, hogy ebbe az éjszakába áldás volt, hogy a fejemet is bele tudtam bújtatni. Ez egy -2 fokos komforttal rendelkező pehelytöltető hálózsák. Tehát annyira nem izgultam, hogy majd ebbe fázni fogok, tehát gondoltam, hogy ilyen valami -25 az extrémjel, vagy valami ilyesmit, tehát mondom, azért ilyen hideg nem lesz. Főleg ugye, hogyha havazást mondtak, akkor az a 0 fok maximum, ez a -1 ilyesmi kategória lesz. Úgyhogy hát én is, meg mindenki végül is akkor lefeküdt aludni, és életem talán egyik legjobb éjszakája lett volna, hogyha nem a legrosszabb lett volna. Azt tudod, mi volt a nagyon durva, hogy egyáltalán nem fáztam semmit. Tehát, hogy annyira frankon, tehát a hálózsákot úgy be tudtam húzni, hogy gyakorlatilag csak az orrom hegye látszott ki, de az sem, mert fölé jött, tehát a szelet meg mindent így elfogott. Ilyen szempontból egyáltalán semmi probléma nem volt, viszont képzeld el, hogy már a lefekvésnél is, hogy elkezdett esni a hó, ráfagyott, ráragadt a ponyvára. És gyakorlatilag úgy meghúzta, hogy ahova normál esetben kikötöttem, szerintem 30 centivel lejjebb jött, és azzal, hogy lefeküdtem a matracra, felhúztam a hálózsákot, akkor így a hasamat nyomta a havas ponyva föntről, és az viszont iszonyatosan diszkomfort érzetet adott, leráztam róla, leesett, lecsúszott róla a hó, akkor visszament azt a 30 centit, és akkor így, ahogy esett a hó, itt 10 perc múlva megint, és ezt játszottam körülbelül 2 órán keresztül, akkor nagy nehezen úgy döntöttem, hogy kimászok a meleg hálózsákból, és gyorsan átkötöttem egy picit az oldalcövekeket távolabbra, meg egy picit emeltem rajta, na mondom, ez így biztos jó lesz, és ugyanúgy megereszkedett az egész, tehát egyszerűen a hónak olyan súlya van, hogy gyakorlatilag egy méterre följebb kellett volna raknom, hogy ne nyomjon nagyon, de hát onnantól kezdve meg, ha följebb rakom, akkor meg nem véd oldalt meg, tehát akkor nincs az, hogy egy picit lezár az egész. Úgyhogy ezzel játszottam, aztán annyit emeltem, hogy legyen egy 5 centi, tehát hogy ne érjen hozzám tényleg, legalább az, hogy én ne nyomja a hasamat föntről a havas ponyba. Aztán az úgy nagy nehezen akkor sikerült, de hát az is ilyen szenvedés volt. Akkor visszabújtam, na most már biztos el fogok tudni aludni, mert milyen szuper lesz. És aztán megérkezett a szél, de akkor még csak ilyen lengedezéssel. És akkor így úgy képzeld el, ilyen élményben még egyébként nem volt részem, hogy mondjuk ismerős az a hang, meg az az effektus, amikor mondjuk a tetőn rajt van a hó, elkezd olvasni, és így egybe lecsúszik az egész.
Igen.
Ugyanak milyen hangja van.
Igen.
Most ezt
igen,
így képzeld el, hogy a fölöttem lévő fákon rakódott a hó, rakódott,
aha,
rakódott, és jött egy szellő, és ez a félköbméter hó, az így a ponyván
igen. És annak nem csak
lezuhanva,
hangja van, annak súlya is van.
Annak súlya is, és figyelj, és ez így 10 percenként lejátszódott ez a dolog, és konkrétan ez a halálfélelmem volt. De tényleg, tehát hogy olyan szinten, amikor így félálomba kerülsz, már majdnem elalszol, és minthogyha 400 ágyúval lőnének melletted, úgyhogy az egész minden körülötted így megrázkódik, és arra kelsz, hogy agyonütött egy fa, hogy az van, hogy valami rád dőlt, mert ugye az erdőben éjjel mindennek, tehát egy levél leesik, annak 20-szor olyan hangja van, mint hogyha nappal meg észre se veszed, és hogy ez az iszonyatos hómennyiség folyamatosan zúdult ránk, és nem csak rám, hanem a mellettem lévő mindenkinek a ponyvájára. És akkor így, hát mondom, egyszerűen, tehát, hogy az érzékszervédet ez olyan szinten csesztette, hogy esélytelen volt, hogy elaludjak. Tehát mert olyan fáradt voltam, hogy feküdni is fáradt voltam, és hogy ilyen, és ugye nem az, hogy monoton módon, hanem ilyen random módon egyszer csak jött, utána nem, egyszer csak jött, utána nem. És akkor, hogy fekszek, egyszer csak hallom azt, hogy iszonyat nagy recsenés, és tőlünk pár száz méterre egy fa kidől. És akkor így, ja tényleg, hát mert ugye a hó ilyenkor rárakódik, és az öreg fák letöri az ágakat, így úgy amúgy. Persze erre figyeltünk az elejénben, egy olyan helyet választottunk, ahol fiatal fák voltak, direkt megnéztük fönt, nem volt semmi letörhető ág, és így tovább, és akkor egyszer csak ugyanez a hang közelebbről. Aztán ugyanez a hang még közelebbről, tehát gyakorlatilag egy ilyen lelki terror volt az egész éjszaka, hogy máshogy felkeltünk, és mondom a Matyinak, mondom, figyelj, te aludtál? Hát azt mondja, aludtam, de gyakorlatilag szétparáztam az egész éjszakát. És akkor ugyanez volt, hogy ilyen fél órákra egy elbólintott az ember, és akkor jött egy ilyen hózuhatag, és úgy ugrottál fel, hogy beverted a fejedet a ponyva tetejébe. Úgyhogy ez ment egész éjszaka, és nagyon rossz volt. Tehát, hogy tényleg olyan volt, hogy mondom, végre egy kényelmes ágyon aludhatnék egy jót, és itt semmi nem lett belőle, mert egész éjjel ez a para ment az embernek a fejébe.
Akkor lenne még hozzád néhány kérdésem, így a vége felé.
Igen.
Az egyik az, hogy a tolatáson kívül, a neki tolatáson kívül, csak hogy egy kis oktatási jellege is legyen a mai epizódnak. Szerinted mi volt az még, amit elrontottatok, és azt teljesen másképp kéne csinálni legközelebb? Ha volt ilyen.
Hát igen, a tolatást, azt igen. Azt
legközelebb szemből kell menni, meg kamerát be kell kapcsolni, igen.
Megérte, hogy ilyen jót röhögtünk. Nem, tényleg, azt szegények, nagyon sajnáltam a srácokat. Hát figyelj, gyakorlatilag igen, ez az ilyen, ugye arra számoltunk, hogy, illetve azért vállalta be mindenki a rossz idő ellenére ezt a dolgot, és gyakorlatilag nem volt rossz idő, tehát persze valakinek az esik az eső, az is rossz idő, de megfelelő felszereléssel, cuccokkal ugye ezt ki lehet bekkelni ezt a dolgot, és hát ez nekünk volt igazából. Úgyhogy a rossz idő ellenére azért vállaltuk be, hogy arra keljünk fel, hogy behavazott, mert ilyen nem volt még, tehát hogy ez ilyen tök menő dolog lehetett, és aztán végül az is lett annak ellenére, hogy kevés lett a hó, mert csak ilyen 5 centi esett körülbelül, de így is nagyon jó élmény volt. Nem tudom, egyébként mindent jól csináltunk, tehát amikor a tábor helyett is, persze ez így borzasztó volt ez az éjszaka, de ott gyakorlatilag nem nagyon tudtál volna más csinálni. Tehát, hogy maximum az, hogyha sátorba alszol, akkor mondjuk az ördögrétnek a közepére rakod fel a sátradat, nem a fák közébe az erdőben mondjuk, és akkor ez az effektus mondjuk nincsen. Tehát gyakorlatilag ennyi talán. Vagy hogyha a ponyvát, vagy ilyesmit úgy feszített fel, de ezt meg azért nem akartam, mert ugye 90-100-as szelet mondott, és egy rét közepén, ahol telibe átfúj a szél, oda nem raksz menedéket ilyen esetben, megpróbálod minél inkább olyan helyre tenni, ami szélvédett, és mi úgy csináltuk, hogy a domboldalba tettük, kicsit odébb a domboldaltól, hogyha esetleg tényleg fakidőlés van, vagy bármi, az ne érjen el minket, és fiatal fákhoz, egészséges fákat direkt kerestünk, néztük, tehát egy olyan kupacba rakta mindenki a cuccát, és tényleg, tehát felkeltünk reggel, egy darab leesett ág nem volt sehol körülöttünk, tehát erre figyeltünk. Viszont igen, ez a dolog, hogy egész éjjel potyogott a fákról a jól, ott már ugye fönn szélhatásáról meg is fagyott egy picit a hó, és akkor szó szerint ilyen bombázás volt. Tehát, hogy ilyen, képzeld el, az éjszaka felénél mondom, most már berakom a füldugót, mert ez talán segíteni fog, hogyha nem hallom, akkor
akkor nincsen, akkor nem
talán
létezik.
egy picit jobb lesz, és ugyanúgy hallottam, tehát olyan erővel zuhogott a hó, hát ugye a kifeszített kemény ponyva olyan volt, mintha a kocsi tetejére potyogna, és akkor a lemez kopog, tehát ugyanilyen volt igazából az egész dolog. Nem hiszem, hogy máshogy csinálnám egyébként. Tehát annak ellenére, hogy rossz volt az éjszaka, azért ez így rohadt jó élmény volt. Tehát így tökre úgy gondolok
Köszönöm.
vissza rá, hogy ez így király volt. Persze, hogyha mondjuk másnap is ott kellett volna aludni, meg harmadnap is, meg elpakolod a vizes cuccot, túrázol tovább, akkor azért nagy szívás lett volna, de így, hogy tudtad, hogy beülsz az autóba, utána hazamész, megfürdesz a meleg vízbe, stb. Akkor ez így nem para. A fázással egyébként egyáltalán nem volt gondom, tehát az nem fá... Volt az éjszaka, vagy meg a hajnal. Ja igen, ez még egy nagyon fontos dolog a téli menedékekkel kapcsolatban. A Matyi sátrazott, a Kornél függőágyazott, a Peti ugye szintén matracon aludt, de ő azt a kibú ponyvát használta, aminek bezárhatóak az oldalai. Tehát gyakorlatilag azt is nevezhetjük sátornak, mert körbe ugye teljesen lezárta az egészet. És én voltam egyedül, aki hát nyitott ponyvával aludt. Ennek ugye volt hátránya, ugyanis amikor feltámadt a szél, akkor éreztem, hogy hát az orromon keresztül így jön a húzat elég rendesen. Viszont volt előnye is, ugyanis este, amikor elkezdett a hó esni, akkor olyan, még a nyitott ponyván belül is olyan kondenzáció keletkezett, hogy a ponyvának az egész belseje csuromvíz volt, illetve az egész hálózsák. Tehát felültem inni, és így úgy folyt le a hálózsákomon a víz, mint a ponyvának a külső oldalán, amikor esett az eső. És na mondom, most ez a jó tesz lesz, hogy mondom, kibírja, hogy nem nedvesedik át, és egyébként nem ázott át, tehát ez nagyon jó volt. Viszont reggel, amikor felkeltem, már nem esett a hó, nem volt nedves közeg, és lengedezett a szél, arra keltem fel, hogy csutszáraz a ponyvám is belülről, meg az egész hálózsák is. Tehát én minden cuccomat úgy pakoltam el, hogy teljesen szárazon el tudtam rakni a dolgokat. A többiek meg mondták, hogy egész éjjel azzal játszottak, hogy mondjuk leverik a havat a ponyváról, akkor belülről is esett a hó az arcukba
Igen,
folyamatosan.
igen. Igen.
Ja, azért komfortosabb így egy sátorba, vagy valami zárt térbe, az biztos, mert olyan, hogy ott akkor a szél, az a lengedezés nincsen, tehát egy pár fokkal ott mindig nagyobb a hőmérséklet, viszont tényleg ilyen időben kell az olyan sátor, vagy az olyan speckó cucc, ami azért ezt a kondenzációt kiküszöböli.
Mi az, amit nem csinálnál másképp? Mondjuk egy dolgot válasszák, ami annyira jó, amit annyira jól kitaláltál, vagy kitaláltatok, hogy azon biztos nem változtatnál így a téli hotcampingezés alatt.
Pizza.
A pizza. Ez is jó, ez is egy dolog, oké. Okay.
A pony, amit nem változtatnék. Hát szívem szerint innentől kezdve matracon aludnék. De sajnos ez nem kivitelezhető. Egyébként pont hazajöttem, és elkezdtem nézni a különböző matracokat, hogy milyen súlyban vannak vajon az ilyen lábra állítható dolgok, de nem nagyon találtam olyat, ami túrabarát dolog, tehát sajnos ott marad a földönalvás sztori. De ez tényleg, ez basszus az, hogy itt 50 centi magas, és akkor amikor leszállsz, nem az van, hogy így legurulsz meg, hogyan állsz föl, hanem ülsz a matra, mintha otthon az ágyon, tudod, lerakod a lábad, fölállsz, és fú, nagyon, nagyon jó élmény volt egyébként. Ez a része.
Összességében az elmondható, hogy még hogyha volt hideg zuhany, mert ugye hívhatjuk hideg zuhanynak,
igen,
meg
igen,
volt mindenféle
igen.
halálfélelem, most jó, egy kicsit eldramatizáljuk, de azért igen, abban
nem,
a
nem,
helyzetben
nem.
lehet, hogy...
Nem dramatizálod, de pontosan azért, mert amikor jöttek ezek a zajok, akkor nem tudtad eldönteni, hogy egy fa dőlt ki melletted, vagy a ponyvádra esett fél köbméter hó. Mert a zaj az ugyanolyan volt, mint amikor kidőlt egy fa. Sőt, és rengeteg. Tehát gyakorlatilag 10 percenként hallottál egy fakidőlést, vagy egy ágrecsenést, ami leesett ott az erdőben körülötted. Ja, úgyhogy ez tényleg olyan volt, hogy az elején csak, ja, jó van, nem, elhessegetem a gondolatot, és 2 óra után már nem tud elhessegetni a gondolatot. Tehát, hogy szó szerint a fáradtságba alszol bele, aztán jön egy újabb recsenés, és újra felébredsz.
Jó, de ezeket te számítva visszamennél?
Abszolút, persze.
Oké.
Okay. Simán, simán. Rohadt jó volt.
Jó, szerintem ez... Nyilván ennél jobb zárszó nem kell, de azért azt mondjuk, hogy nem azt mondom, hogy ne próbáljátok ki otthon, mert nyilván ki kell próbálni, de azért ez egy ilyen kaland azért sokkal nagyobb felkészülést
persze,
igényel.
Persze, tehát mindenkinek rendes matraca volt, rendes sátor, frankó függőágy, frankó meleg kiltek, tehát azért ezek itt rengeteget dobnak, tehát... Ha ebbe a téli időszakban a fázás a legrosszabb, tehát ha fázol, és mondjuk egy lefekvésnél elkezdesz fázni, akkor ez azt nem nagyon tudod visszahozni. Tehát, hogyha elérsz arra a pillanatra, hogy átfagysz, fú, az annál rosszabb nincsen. Már
Igen,
szok
és ugye,
tudod kipihenni.
Ha extrém helyzetbe kerülünk, tehát ugye a kihűlés az sokkal veszélyesebb is tud lenni, mert egy bizonyos idő után ugye már a, már a gondolataid sem lesznek tiszták. Mondjuk ez
Igen,
tényleg egy ilyen
igen.
extrém helyzet, és akkor lehet, hogy amit régebben mondjuk már 6-szor bejártod azt az útvonalat és ismered, lehet, hogy a kiülés okozta elhomályosodás miatt nem fogod tudni megtalálni azt az utat, és sokkal nagyobb csávába kerülsz, mint egyébként kerülnél. Szóval igen, a hőmegtartás
Abszolút,
nagyon
abszolút.
oda kell figyelni.
Hát figyelj, nem véletlenül, tudod, vannak ez a, hát most nem is tudom pontosan, a túlélésnek ezek a, hogy víz, élelem, menedék, itt mindig a menedék az első, pedig azt hinni az ember, hogy víz, de nem. Tehát a menedék, hát persze, ha 40 fok van, akkor nem, de, de alapvetően a menedék az mindig fontossági sorrendben előre kerül, pont emiatt, amit mondtál.
Igen, ugye pont a hőmegtartás, utána jön a víz, és utána jön a kaja.
Igen.
Jó, hát én nagyon szépen köszönöm ezt az élménybeszámolót, még hogyha nem is voltam ott, egy kicsit azért ott voltam, de egy utólag belegondolva nem tudom, lehet, hogy nekem is inkább a terepjáróba kellett volna ülnöm, kivenni valami cuccért, mint ott a ponyba alatt.
Gergő felrakta a függőágyát, hogy mivel mindenki ott alszik kinn, azért ő is kemény lesz, és ő is ott alszik, és
Aha.
azt a végén bement a gymnibe, és ott este látta, hogy milyenek a viszonyok, azt mondja, hogy én nem fogok itt aludni.
De egyébként ez is jó, tehát nem kell minden körülmények között keménynek lenni. Tehát ez pont az a helyzet, ahol nyugodtan be lehet azt vállalni, hogy ez most neked nem kényelmes, nem
Persze,
érzed magad
persze, abszolút.
biztonságosan, nem az a lényeg, hogy most itt bizonyítsál másnak meg magadnak, hogy te milyen kemény vagy,
Figyelj, ha
hanem
be tudtam volna jönni kocsival én is az ördögrétre, akkor szerintem nagy valószínűséggel kiálltam volna a rét közepére, eldöntöm az üléseket, bemelegítem kicsit a kocsit, azt ott alszok, mert tényleg olyan volt, hogy ugye az időt nem tudtad, hogy mi lesz. És az a legrosszabb, hogy nem tudod, hogy mert tudod, hogy erre készülök, így lesz, és itt tényleg egy borzasztó mázlink volt, hogy ez a atom szuper ciklon, ez gyakorlatilag akkora ért oda, mikor elindultunk már haza.
Oké. Köszönjük szépen, hogy ezt megosztottad velünk.
Örülök, hogy megoszthattam. Nézzétek meg a videót is, mert ott azért
Ja, ja.
bizonyos élmény is van a dologban.
Belinkeljük, úgyhogy lent a leírásban megtaláljátok, és a pizza recepttel együtt. Úgyhogy azt is mindenféleképpen próbáljátok ki.
Elkérem a Gergőt.
Idén már nem lesz több bakancsos podcast. Ha tetszett, és a bejegli evés közepette még van időtök, akkor nyugodtan böngészhetek a bakancsos.hu-n, ahol a korábbi epizódokat is meg tudjátok hallgatni, ugyanúgy a YouTube-on, elértek minket az Apple Podcast-en, a Spotify-on, illetve az Anchor FM-en, és megköszönjük, hogyha nyomtok egy csillagot, hogyha tetszik, amit csinálunk, illetve tudtok minket támogatni is a Patreonon keresztül. Ezt is köszönjük szépen. És akkor találkozunk 2023-ban, úgyhogy mindenkinek további kellemes ünnepeket és boldog új
Nagyon
évet
boldog
kívánunk.
Karácsonyt és boldog új évet mindenkinek.
És ha tehetitek, akkor menjetek ki minél többet a természetben, és túrázatok, vadkempingezetek.
Így van. A
és
sátorcsikkekre figyeljetek.
Igen. Óvatosan a tolatással. Sziasztok!
Sziasztok!
Természetjárás, túrázás, vadkemping. Ez a Bakancsos Podcast.